Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez itt az Őszintén Szólva Podcast, a mai beszélgető partnerem Burger Anikó, és a mai témánk címe pedig ezúttal a nőként felébredni a világban. Anikó, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést, hogy kicsit beszélgessünk bővebben, hiszen azt gondolom, hogy a hivatásodat és a személyedet tekintve is nagyon-nagyon hiteles vagy ezt a témát tekintve, mint a nőiség. Azért adtam tulajdonképpen ezt a címet ennek a mai beszélgetésünknek, mert úgy gondolom, hogy sokakat érint és érdekel, hogy milyen minőségben tudja élni az életét a nő a napjainkban, egy nő, ugye beleértve magunkat is. És tulajdonképpen bele is vágnék ugye az első kérdésbe, ami arról szól, vagy úgy hangzik, hogy mikor érezted először azt az életedben, hogy a nőiség, mint téma közel áll hozzád? Mikor lettél erre először tudatos?
Szeretettel üdvözlöm én is a hallgatókat. Köszi, Heni, hogy felkértél. Hát nagyon-nagyon kislánykoromtól kezdve én voltam az, aki a nagyi rúzsával rögtön kifestettem a számot, ahogy mozogni tudtam, és ráálltam anyukörömcipőjére a tükör előtt, amikor 10 centi volt a lábam. Tehát valahogy nálunk ez a családban nagyon mélyen gyökerezik, hogy a női erejét használja, és aztán később kiderült, hogy másoknál ez nem így van. Akkor kezdtem erre tudatosodni, hogy milyen fontosak a különbségek, és hogy nálunk hogy volt, én mit tanultam a szüleimtől, édesanyámtól. A nagymamám igen korán meghalt, az anyai nagymamám, de abban a 4 évben, amit együtt töltöttünk, nagyon-nagyon sokat kaptam tőle, és mind abból, amit tőlük hozok, abból táplálkozom a mai napig, és ehhez már csak hozzá kellett a saját kincseimet gyűjteni, ahhoz, hogy azt tudjam, amit most tudok, és úgy éljek, ahogy most tudok, ami lehet egy valós alternatíva a korábbi, nyilvánvalóan nem működő minták helyett.
A mintákat tekintve, ugye ezt köszönöm is, hogy behoztad a téma kapcsán, mert pont ez lett volna a második gondolatom, vagy kérdésem feléd, hogy mit gondolsz, hogy mik azok a minták, amiket egészen a mai napig tudsz hasznosítani az életedben, és mondjuk női oldalról, tehát genetikai vonalon a női oldalról, akár itt ugye a nagyai nagymamától is hoztál, mik lehetnek ezek?
Számomra a legfontosabb az, hogy a nő legyen egyenrangú, és legyen megfelelő pozícióban, részint a saját életében, részint ugye az élete egyéb szereplőihez képest. És hogy ez a kettő ne keveredjen, hogy ne saját magamat definiáljam valakinek a feleségeként, anyjaként, barátjaként, hanem legyen meg a saját identitásom, ugye, amit te is szoktál emlegetni, hogy néz ki az én identitásom, hogy vagyok én autonóm, és aztán ez az egység kapcsolódik valamiképpen a környezetéhez. És itt nagyon sok csapdát tapasztaltam, nagyon sok működésképtelen mintát, és azon vagyok most, hogy ezeket a mintákat lecseréljük olyanokra, amikben gyönyörben és boldogságban tud működni a nő is, a férfi is, meg a gyerek is, mindenki.
Ez amikor lecserélünk valamit ugye a mintáinkon, amikor az önismeretünket fejlesztjük, vagy a tudatosságunkat fejlesztjük ki, hogy szereti ezt megfogalmazni, akkor azt gondolom, hogy annak a kialakításában, tehát amikor egy új mintát hozunk létre nőként, akkor ott szembesülünk ugye a korlátainkkal, hiszen ugye azokat a korlátokat vagy akadályokat kell megugranunk ugye ahhoz, hogy létre tudjon jönni az az új minta. És nekem is egyébként ugye pont az anyai nagymamám volt, akinek ajánlottam az Autonómia című könyvemet, amire utaltál itt az előbbiekben, és hogy igen, őnek is ugye ez volt a nehézség, hogy hogy valami olyan dolgot kezdett el az életében, vagy lépett meg az életében, és azért, hogyha belegondolunk, azért itt most a 60-as évekről beszélünk, amikor én felnőtt nő volt, ami akkoriban nem igazán volt megszokott. Sőt, nem csak, hogy megszokott nem volt, hanem pont ezáltal ugye ítélkezések is kapcsolódtak hozzá. Mit gondolsz, hogy akkor, amikor jelen helyzetünkben, amikor azért sokkal látszólag egyébként sokkal rugalmasabb vagy nyitottabb a világ ugye arra, hogy egy nő megélje teljes mértékben az autonomitását, vagy az autonómiáját, az önállóságát, a szabadságát, és azt a női egységet, amiről beszéltél, azt meg tudja teremteni a mindennapokban. Mik lehetnek mégis ennek a buktatói?
Nagyon köszönöm a kérdést, és köszönöm a kulcs szót is, hogy kimondtad, hogy látszólag, mert pont azt látom, hogy ugye volt annak idején a feminizmus, mint egy gyönyörű eszme, és manapság ehhez képest szinte szitok szó lett, mert tökéletesen kifordítva és karikírozva használjuk. A természetes válaszként a patriarchális társadalom agresszív elnyomására. Egész egyszerűen szerintem megérkeztünk egy új fázisba, és amiből hiány volt, azt túltoltuk, csak járulékosan lett egy olyan veszteségünk, hogy mi vettük föl a nadrágot, és ott fekszenek a férfiak kiherélve, és legyőzve mindenhol az út szélén. Következésképp ők se tudják az új helyüket, az új szerepüket felvenni. Mi sem tudjuk nőként, mert teljesen a régi keretekből kiléptünk, ez nyilvánvaló, de az újakat nem találtunk meg, és itt vergődünk, valamiképpen ellenségnek tekintve a férfiakat, igyekezvén megbosszulva azt az évezredes gyakorlatot, amiben egyébként mi is partnerek voltunk, és ezt tekintem a legnagyobb csapdának, hogy a önvédelemből, vagy miért, az most teljesen mindegy, de nem azt nézzük, hogy hogyan lehet közösen formálni egy új rendszert, közösen egy új keretet adni a létezésünknek, hanem még mindig azon vernyogunk, hogy mit műveltek velünk a férfiak, és még mindig igyekszünk a saját harci pozíciónkat megszilárdítani, immáron férfi eszközökkel, ahelyett, hogy keresnénk valamit, amiben mindenki meg tudja találni a saját szerepét. És jól lehet nekem ez a apa férfi, anya nő dolog nem szól teljesen a szívemből, de azért valamennyire igenis szükségesnek érzem, hogy az egyén definiálja magát, és az egyén helyezkedjen el a társadalomban, és használja, amilyen van. A férfiak az ő kiáradó, marsikus energiájukat főként, a nők, ha behozhatok egy kis szakmát, asztrozókus lévén, a hölgyek az ő vénuszi, feminin, szelíd, lágy, befogadó, de nagyon intenzíven jelenlévő erejüket, és amikor ez a kettő harmonikusan tud működni, amikor mindenkinek megvan a saját szerepe, akkor tudunk kitekinteni a kapcsolatainkba, hogy azok hogy tudnak virágozni. Mert amíg nőként vergődök azon, hogy mi történt velem, és mit nem kaptam meg, és hogy kéne a többieknek hozzám viszonyulni ahhoz, hogy én boldog legyek. Ugye ez az önismereti út egyik nagy csapdája, hogy szereljük meg a külvilágot, szereljük meg a páromat, és majd akkor én boldog leszek. És amit mondtál, az önismeret, az pontosan ebben segít, hogy a látszólagos szabadságunkat apró pénze válthassuk, és ami csapda, az egy lehetőség is egyben, hogy ez a szabadság ne csak látszólagos legyen, hanem valóban megélhető, hétköznapi szinten produkálható minőség, ahol tudatosan vagyok jelen a saját életemben, és tudatosan használom az őseim mintáit, tapasztalatát, bölcsességét, amit én örökül kaptam tőlük, és nagyon fontos, hogy igyekezzek ítélet nélkül hozzáállni, mert ami te is mondtad, a nagymamádat, ami akkor megbélyegzéssel járt, vagy akár a túlélést segítette úgy, hogy elkerülte a megbélyegzést. Az az ő eszköze volt, és a női vonalon erővé válik, amit mi most használhatunk, és nem biztos, hogy úgy fogjuk használni, ahogyan ők használták, de maga a nettó erő az jelen van az életünkben, rendelkezésünkre áll, és a saját bölcsességünkön múlik, hogy hogy éljük ezt meg a mai világban, amikor már nem a földet kell feltörni és túlélni 8 gyerekkel, amikor a férjünket elviszik katonának. Nyilvánvalóan más kihívások vannak, de ugyanúgy meg kell felelni ezekre a kihívásokra. És talán nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy ezek általában nem nőként állítanak minket próbatétel elé, hanem emberként, és erre aztán nekünk nőként vannak eszközeink és válaszaink. És nem tudom, hogy értelmesen beszélek-e, hogy lehet-e érezni a különbséget, hogy amikor meghatároztam magam emberként, akkor tudom a női eszközeimet hitelesen és hatékonyan használni.
Abszolút érthető, és szerintem a hallgatóknak is, akik figyelik vagy hallgatják ezt a podcastot, hiszen tulajdonképpen amivel kezdted, az, hogy egy óriási váltásban vagyunk, ami azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lehetőség társadalmi szinten is, és spirituális szinten is, ugye az embereknek, hogy ezt a váltást, ezt úgy tudjuk hasznosítani, vagy úgy tudjunk belőle kijönni, hogy ugye a szabad akaratunkat használva mind a férfi, mind a női minőség az olyan szinten alakuljon át, hogy az egy magasabb minőség legyen annak az eredménye. És igen, és amit egyébként itt említettél, hogy ugye beleragadunk a múltba, ugye ez a hibáztatás, ugye ellenségként tekintünk a férfira, hogy igazából ez tulajdonképpen ez amikor beleragadunk a múltba. És hogy az jutott eszembe, hogy te tudod bizonyára, nem minden hallgató, de hogy a Theta Healingnek is vagyok egy képviselője nemzetközi szinten, és ugye ott a megalkotója, Vajana Stiebel mondta azt, hogy amikor nagyon-nagyon beleragadunk a múltba, ő úgy hívja, hogy ez az agyrágó gumia. Tehát, hogy teljesen nem vagyunk jelen, mert teljesen bele megyünk abba, hogy mi volt akkor, mi lett volna, ha, folyamatosan sajnálkozunk, ami tulajdonképpen az áldozat szerepnek az energiája.
Pontosan.
És hogy amiről beszéltél, az abszolút ezt mutatja, hogy tulajdonképpen az egyik nagy kihívás az életünkben, ahogy fogalmaztál, elsősorban emberként, és aztán utána nőként az eszközeinket alkalmazva, hogy ki tudjunk lépni ebből a drámából. Hogy megnézzük, hogy mi van a drámán túl, hogy fölé tudjunk emelkedni, hiszen ugye az ad lehetőséget arra, hogy tisztán lássuk azt, hogy tulajdonképpen milyen folyamatban is vagyunk most, vagy mi történik most. És ugye a lényeges az egyén számára az ugye az, hogy gyakorlatias legyen, ugye? Tehát, hogy a mindennapokban megéljük ennek a minőségét, tehát, hogy ennek az előnyeit, ami ennek a váltásnak az eredménye. Mit gondolsz erről, Anikó?
Számomra mindenképp az egyik nagy örök gumicsontom az a felelősség, és itt lehet akár az írástudók felelősségéről beszélni, akár az egyén bármilyen felelősségéről, mert onnan kezdve, hogy elhagyjuk az áldozat szerepét, mert ha megnézed, mi most beszélünk egy szinten erről, hogy férfinő meg anyai örökség, de most ez zajlik a világban, hogy az emberek szeretnek beleragadni ebbe a szegény én, engem mindenki bánt, és bezárnak, és kihasználnak. Tehát aktívan benne vagyunk az áldozat szerepében, és ehhez képest van az elnyomó világ, vagy a bántalmazó szülők, vagy az elnyomó pszichopata párkapcsolat, aki engem szegény áldozatot beragaszt egy kényszerhelyzetbe, és ahogy mondtad is, ezzel én felmentem magam, és ezen rágatom az agyam, hogy hát milyen rossz nekem, tehát nem tudok cselekedni. És itt nagyon sokszor a spiritualitásban, az ezotériában is megjelenik egy ilyen kifinomult alibi, hogy oké, akkor én nem hárítok, én önismereti úton járok, és az önismereti úton találom meg a kifogásomat, mert akkor az én nem egyszerű ember a férjem, ugye, hanem narcisztikus pszichopata, most már meg tudom címkézni, de még mindig nem ragadtam magamhoz a saját életemben az irányítást és a hatalmat, és szerintem ez a mai kor egyik legnagyobb csodája, amellett, hogy mondtad, hogy igen, új világot építünk, de hogy tudjuk ezt megtenni, hogyha vállaljuk a felelősséget, hogy igen, az én kezemben van a hatalom, és igen, az én részem is elismerem abban, ahol most vagyok, mert ez az első lépés ahhoz, hogy tovább tudjak lépni, és akár ki tudjak belőle jönni, ahogyan belementem én, de nem más taszított engem akarattalanul ide, nem a véletlen sodort, hanem én jöttem ide a saját lábamon, következésképp, ha vállalom ezért a felelősséget, és ez nem egyenlő az áldozathibáztatással szerintem egyáltalán, de hogyha kimondom, hogy nekem is részem volt abban, ahova eljutottam, ahol most vagyok, akkor tudom megragadni a hatalmat, hogy ugyanígy ki tudok innen menni, esetleg egy más nézőpontból ugye fellépek egy magasabb szintre, és a magasabb szintről oldom meg ezt a feladványt, amiben most vagyok, de akkor mindenképpen átmentem cselekvőbe, passzívból aktívba, szenvedőből cselekvőbe, ugye ezt nagyon jól a nyelvtani szabályok alapján is tök jól lett, és akkor megvan az a lehetőségem, az a szabadságom, a mozgásterem, hogy alakítsam a sorsomat, és már nem kell kifelé mutogatni, mert mindaddig, amíg benne vagyok ebben az áldozat szerepben, addig nem tudom a saját sorsomat alakítani. És ez még jóval megelőzi szerintem azt, hogy elkezdek arról gondolkodni, hogy nő vagyok, meg hogy vagyok, meg ki vagyok, az, hogy felvállaljam a saját sorsom alakítását, és azt mondjam, hogyha ugye az egyik szakmám az közgazdász, és most már nem is akarom megtagadni magam, és ezért nagyon fontos, amit kérdezte, hogy igen, praktikusan, hatékonyan a hétköznapok világában, hogy néz ez ki apró pénzre váltva? Úgy, hogy elkezdem a jelen állapotomat felmérni, hogy hol vagyok, miben vagyok, melyik az a szegmense az életemnek, ami oké, melyik az, ami nagyon nem oké, és mit tudok én tenni ma, mert olyan nincs, hogy valaki eszköztelen. Tehát ezt az ideát, ezt nem tudom elfogadni, mert akkor minek születtünk a világra? Mondjuk ez már itt filozófiai kérdés, de az, hogy itt vagyunk, és ebben a téridőben vagyunk, ezt választottuk magunknak, ez számomra egy őrült, mámorítóan izgalmas lehetőség, egyrészt formálni a saját sorsunkat, másrészt felfedezni, hogy kik vagyunk, és milyen lehetőségeink vannak. És amikor azt gondoljuk, hogy ez lehetetlen, vagy azt képtelen vagyok, akkor napról napra dőlnek meg ezek a téziseink, és bizonyítjuk magunknak, hogy még annál is többre vagyok képes, amíg ezt is tudom, és azt is tudom, és ez nem valamiféle hagymázas, idealizált képzelgés, hanem ez konkrétan történik a mindennapi életemben, hogy jobban szervezem a munkámat, az időmet, hogy máshogy tudok viszonyulni, a társamhoz felnőttként tudok jelen lenni, mert most tanulok egyébként rendszerállítást, rendszerelméletet, és ott szintén érdekes nézőpontokat kapunk, és az egyik ez, hogy a felnőtté válásnak az egyik ismérve, hogy tudok felelősséget vállalni, vállalom a döntéseimet. És ha megnézzük, akkor az emberek elég nagy hányada abban vergődik manapság, hogy nem vállal a felelősséget, és nem dönt, vagy nem választ. Én jobban szeretem a választás kifejezést, de mindenképpen ebben vagyunk, hogy kényelmesebb egy gyerek pozícióba meragadni, és ha megnézzük, ahol gyerek van, ott megjelenik az atyuska. Most tök mindegy, hogy kormánynak hívjuk, vagy cárnak, vagy hatóságnak, ahol lemondunk az önrendelkezési jogunkról, a döntési jogunkról, a felelősségünkről, ott az erőnk nagy hányadáról is lemondunk, és rögtön lesz valaki, aki fölcsippenti az utcáról, mert az energia nem marad parlagon. És ez a mostani világ számomra a legnagyobb izgalma és lehetősége, hogy hogyan szerezzük vissza a saját életünkben a rendelkezési jogot, a kompetenciát, a hatalmat, pusztán azzal, hogy kimondjuk, hogy vállalom a felelősséget az életemért, a sorsomért. És ez valóban mámorító, mert akkor már meg tudok érkezni abba, hogy azt a, hát tényleg egy új világot építhetek, és tényleg az én kezemben van a horgoló tű, hogy a sorsom fonalát szőjem, itt kis képzavarral élve. Tehát, hogy nem a főnököm, a bántalmazó családom, meg a kormány, meg a világgazdaság fogja meghatározni, ezek csak színek. És én keverem a palettán a festmény színeit, én festem föl, én határozom meg, abból dolgozom, amit körülvesz, persze, de én vagyok a mester. És ez számomra egy egészen más alaphangulatot eredményez az egész életemhez, mint hogyha sodródó áldozatnak képzelném magam. És itt jön be, amit mondasz, és én azért távolodtam el a Theta Healingtől, megtartván a módszer hasznosságát, mert azt láttam, hogy ott is kialakul egy ilyen tendencia, hogy abban vájkálunk, ahogy Vajana mondta, hogy miért rossz nekünk, meg mi van, honnan jövünk, honnan jön ez, mi van alatta, az alatt mi van, és ez egy pontig nagyon hasznos, tényleg, amíg feltárjuk a tényeket. De utána már viszi az energiát. És számomra az egy hatékonyabb lépés, hogy oké, látom, itt vagyok, megnézem kb., hogy jöttem ide, és merre van az előre. És mi a megoldás? És ez a pragmatizmus, a megoldás centrikus hozzáállás az, ami ki fog vezetni minket, és meg fogja mutatni, hogy hogyan tudunk egy új világot alkotni. Mert minden pillanatban nekem ez a hitem, bizalmam, meggyőződésem, hogy az ember tényleg egy teremtő, egy kreatív lény, és minden pillanatban alkotunk. És a minket körülvevő világ a bennünk lévő folyamatok pontos leképezése. És ez, amilyen rémisztő elsőre, talán annyira szabad és izgalmas másodikra, hogy úristen, új világot kell alkotni, mert a régi keretek nem működnek, és úristen, új világot kell alkotni, és te és én, és azok, akik ebben hajlandóak részt venni, azok minden pillanatban rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy olyan legyen a világ. És egy csomó embert van szerencsém ismerni, akik nem azon pampognak, hogy globális felmelegedés meg környezetszennyezés, hanem képzeld el, úgy mennek kirándulni, meg futni, hogy van náluk egy zacskó, és szépen közben, miközben járnak a természetben, összeszedik a szemetet. És nem posztolják Facebookra, meg nem csinálnak nagy kampányokat, meg pénzgyűjtést, hanem megfogják, és összeszedik. És nem egy embert ismerek, és nem kettőt, és kipróbáltuk mi is, és tudod, milyen hatalmas jó érzés, hogy nem pofáztam arról, hogy tisztítsuk meg az éteri dimenziókat, és a morfogenetikus mezőben munkálkodom. Nem, rossz ebbe. Felveszem a gumikesztyűt, megfogom a nejlonzsákot, és kimegyek az erdőbe, és jól érzem magam, és konkrétan összeszedem, és nem az érdekel, hogy kidobálta el, hanem hogy én össze tudom szedni. És ez például egy ilyen hétköznapi praktikus dolog, ami hatalmas, hatalmas energiát, erőt és lendületet tud adni, hogy itt, ahol vagyunk, mert nem tudom most, hogy ki ez a mondás, hogy cselekedj most ott, ahol vagy, azzal, amit van. És ez visszaadja a hatalmat a kezedbe, és ez egy akkora lehetőség, hogy nekem is egy csomó olyan volt az életemben, hogy vártam, hogy ha majd eleget tudok, ha majd elég pénzem lesz, ha majd elég kapcsolatom lesz, és hogy nem, hanem most, mi van, és azzal cselekszem, és ezt hagyom kigyűrűzni a külvilágba, és ha már itt tartunk, akkor nekem nagyon fontos a környezetvédelem, de egy másféle megközelítésben, hogy pontosan azért, amit az előbb mondtam, hogy mi formáljuk a valóságunkat azzal, amit sugárzunk, hogy először legyünk jól, amiben az általad is említett önismeret szerintem a legpazarabb eszköz, és annál jobb se kell. Legyünk jól, és aztán, ha ragyog a szívünk, az sokszorozódik. És ez a valódi spirituális, ezoterikus környezetvédelem. Így tudunk nagyon sokat tenni a bolygóért, hogyha sok boldog ember van rajta, aki gyönyörben él, akkor, hogyha ragyog a szíved a gyönyörtől, meg a szeretettől, akkor nem azon fogsz töprengeni, hogy károsítsd meg a többit. És akkor sokkal többet tudsz adni, akár állatnak, akár levegőnek, fűfa virágnak, meg a másik embernek, türelmet, empátiát, odafordulást, és ezzel tudod megváltoztatni a világot, és nem azzal, hogy pofázol egy konferencián, ahova repülőgép, semmi bajom a repüléssel, tényleg, csak a hangsúlyokat látom eltolódni, hogy mi mindig túl sokat beszélünk ahelyett, hogy kimennénk, és megtennénk azt, amit lehet, ami egyébként nem kerül pénzbe, vagy teljesen minimálisba. Úgyhogy, és ez már megint ugye nem elsősorban, nem primér módon női működés, viszont észrevenni, hogy a környezetemnek mire van szüksége, az már igen. Az már női működés.
Igen, pont ezt írtam itt fel, ugye, hogy a gondoskodás is, ugye, hogy amikor annak az energiája ugye, hogy úgy megnyilvánul, vagy a nőiséghez, ugye azért kapcsolódik nyilván ősi eredetű erényünk a gondoskodás, akkor tulajdonképpen az, hogy a környezetemet rendben tartom, tisztán tartom, a természettel kapcsolódom, és hozzájárulok ahhoz, hogy a természet úgy maradjon, ahogy, például azzal, hogy összeszedem a szemetet, elmegyek kirándulni, akkor ez már, ahogy mondod, ez már a női minőséghez is tud kapcsolódni, mind a mellett, hogy ez nem nemi függő, tehát, hogy ugyanúgy a férfiak és a hölgyek és a nők is tudják ezt például a gyakorlatban megvalósítani. Nagyon érdekes egyébként, annyi mindent mondtál, Anikó, basszus, hogy de nagyon sok, szinte minden gondolatodhoz tudnék valamit hozzáfűzni, de akkor ez egy több órás beszélgetés lenne, úgyhogy csak röviden annyit hozzáfűznék ehhez a szemétszedéshez, hogy én például Hollandiában szoktam rá erre egy pár évvel ezelőtt, mert gyakran jártam ki, akkor éppen egy workshopon vettem részt, és a barátnőmnél szálltam meg, aki egy gyerekkori barátnőm, együtt teniszeztünk. És nagyon érdekes volt, tudod, ahogy kimentünk a tengerpartra, és automatikusan elkezdte összeszedni a szemetet. És valahogy én is itt így rászoktam, tudod, abban a pár napban, ahogy kint voltunk, hogy olyan természetes volt, és mondta, hogy nekik ez így rendben van. Tehát, hogy nekik ez így, akik ott élnek, ugye ő olyan helyen él, ami tengerparthoz van közel, hogy nekik ez természetes, hogy mennek, sétálnak a parton, vagy ott a dűnék között, és akkor, hogyha meglátnak egy palackot, vagy egy papírzsebkendőt, vagy bármit, akkor összeszedik, és akkor a legközelebbi szemetesbe kidobják, és ez rám ragadt, úgyhogy hát itt van azért sokkal több a szemét, meg sokkal több olyan dolog van, ami szúrja a szememet, de nyilván nem mindig, tehát hogy nem mindig van rá lehetőségem vagy időm, de egyébként nagyon sokszor, amikor megyek, jobban szemet szúr, és nagyobb a késztetés, hogy akkor fogom, fölveszem, nyilván utána kezet mosok, mert nem kesztyűbe járkálok a mindennapokban, és ugye nyilván ez ugyanez a természetre vonatkozóan is, úgyhogy igen, ez azt gondolom, hogy sok kicsi sokra megy alapon, hogyha mindenki csak ennyit tesz a környezetéért, és annak a tisztántartásáért, akkor ez már egy nagyon klassz dologát tudja magát kinőni. És a felelősséggel kapcsolatban szeretnék még hozzáfűzni ahhoz, amit erről mondtál, nagyon okos gondolatokkal, hogy Hogy igen, hogy amikor elkezdjük az önismeretünket fejleszteni, tehát amikor tudatossá válunk arról azzal kapcsolatban, hogy például, hogyha a nőiség témánál maradunk, szeretnék egy autonóm, vagy egy hogyha valakinek mondjuk ez idegen ez a megfogalmazás, de mondjuk egy önálló, szabad életet élni, de ez nem azt jelenti nyilván, hogy akkor most szingliként kell leélnem az életemet, akkor ugye bekapcsolnak azok a hozott mintáink, amik ugye a félelemmel kapcsolják össze a felelősséget. A felelősségnek a terhe, úristen, milyen következményei vannak, jaj, mi lesz, hogyha... És ugye ugyanez van az önismeretnél is, hogy amikor valakivel egyéniben elkezdek dolgozni, akkor szinte az első két alkalommal azt tisztítjuk, illetve hát azon dolgozunk, hogy a bekapcsolt félelmek, tehát azok a minták, amik ugye hordozzák a félelemnek az energiáját, azokat át tudjuk hangolni benne. Mert nagyon sok sztereotípia van ugye a felelősséggel kapcsolatban, ami szintén szinte gyakorlatilag történelmi szinten, tehát nem is generáció szinten, hanem még annál is mélyebbre nyúlik a történelmünkben. És hogy ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy ezért is fontos ugye az önismeret, ezért is fontos rálátni arra, hogy basszus, ne drámázzak már, tehát hogy ne az legyen már az életem célja, hogy sajnáltatom magamat, és jaj, szegény én, és hát ez a nők sorsa, meg egyéb gondolatok, hanem mint ahogy a dr. Edith Éva Eger is írta a Döntés című könyvében, hogy tulajdonképpen döntés kérdése az, hogy én hogyan reagálok a környezetemben történő dolgok, mert ugye nyilván vannak olyan akár természeti csapások, vagy háborúk, ahol én, mint egyén nem érzem azt, vagy nem tudok én egyénként mondjuk olyat tenni, ami ezen változtatna, mert ezt gondolom, de hogyha paradigmát váltok, és ezt mondom, hogy én nem elszenvedője szeretnék lenni ennek a helyzetnek, lásd egy olyan párkapcsolat, amiről te is beszéltél, ahol mondjuk bántalmazott egy nő, hanem az irányítója szeretnék lenni az életemnek, és én szeretném meghatározni és megteremteni azt, amit én szeretnék, akkor az már egy hatalmas előrelépés, mert akkor már azt gondolom, hogy sokkal nagyobb lehetőség van, úgymond megágyazunk annak az új mintának, ami gyakorlatilag így kipenderíti onnan ezt a félelem alapú mintát, ahol félünk a felelősségtől, tartunk tőle, és ahogy ez meg tud történni, akkor jön az a verzió, amit mondtál, hogy izgalmasnak éljük meg. Tehát, hogy már tudunk örülni annak, hogy de jó, hogy én vagyok felelős az életemért, ugye? Mert akkor az már azt feltételezi, hogy én irányítom az életemet, és nem engem irányítanak mások, meg a társadalom, meg amit te is mondtál, politikai erők, meg ki tudja ki, mire fogja ezt. Hanem azt mondom, hogy ez egy nagyon jó hír, hogy én vagyok az életemért a felelős, a döntéseimért a felelős, mert ez azt jelenti, hogy én kezemben van az irányítás, én választhatok, én dönthetek.
Igen. Igen, ez lehet szédítő, és nagyon tetszik, hogy te is valamiképpen ilyen racionális közgazdász módon közelíted meg, hogy amikor beszélgetünk az emberekkel, akkor igyekszünk a torzító lencséket kicserélni. Azt mondod, hogy a terheket, a következményeket félik az emberek, és azt látják, amikor a felelősség szóba kerül, és az a mi lehetőségünk megmutatni, hogy oké, rendben, van ennek egy ilyen terhe és egy olyan következménye, akkor most nézzük meg, hogyha nem változtatsz, annak mi a következménye, meg annak milyen terhei vannak. És én azt veszem észre, hogy sokszor ugye éljük a saját életünket, és azt nem vizsgáljuk nap, mint nap, és amikor valaki ad egy ilyen perdületet ennek, hogy oké, semmi gond, nézzük meg, hogy mi lesz veled 5 év múlva, hogyha így maradsz. És akkor döbben csönd, mert azt hiszük, hogy ezek következmények nélkül mehetnek, hogy az ember sodródik. És amikor megállsz, és készteted a vendégedet, vagy a barátodat, hogy tényleg nézzen rá arra az egyenlegre, hogy oké, ez az út erre vezet, az az út meg merre vezet. Akkor tudunk reális képet kapni, és az már megint egy lépés, hogy oké, de az se ingyen van, hogyha otthon maradunk, oké, hogy utazni pénzbe kerül, de otthon se ingyen vagy. És akkor most lehet, hogy ez pont rossz példa, csak tényleg ez a kettősség, észlelése, vagy észleltetése egy nagyon fontos dolgunk nekünk, hogy új nézőpontokat kapcsoljunk be. Amit mondtál, a másik kedvenc gumicsontom a paradigmaváltás. hogy lehet, hogy a végén én nem teszem a magamévá a te teljesen más nézőpontodat. De ez már az én választásom. De ha megtisztelsz azzal, hogy elmondod, akkor megismertem valamit, és legalább van választásom, és nem mondhatom többé, hogy én arról nem tudtam, vagy kizártak belőle. Tehát itt megint visszajön a felelősségem. És ezért is fontos, hogy beszélgessünk egymással, még ha nem is győz meg mindenki mindenkit, ami szerintem tök jó, mert ha mindenki ugyanúgy gondolkozik, akkor valaki felesleges, de lehessen beszélni, és lehessen megismerni tök homlok egyenest eltérő nézőpontokat, mert azáltal gazdagodik az egyén, azáltal is többé válunk, és lehet, hogy ma nekem a te gondolatiságod nem mond semmit. De lehet, hogy 3,5 év múlva oda kerülök, és akkor nálad ebben lesz a kulcs, hogy atya világ, hogy akkor most értem meg, és tudod, mennyi ilyen van nekem a személyes életemben. 3 vagon ilyen tapasztalatom van, hogy ott akkor jó van, kicsi patak csobogjál, csak persze majd ezt tudom, és évek múlva agyonvágott tényleg a felismerés, hogy atyavilág, és mondta, és nem voltam kész, hogy elfogadjam, vagy belássam azt, de elvetettük a magot, és évekkel később kicsírázott. És ebben van a nagy dolog, hogy ha meghallgatjuk egymást, és kialakítunk egy ilyen attitűdöt, ez nekem eszméletlen módon tetszik, amit te is mondtál, hogy igen, van egy környezet, amiben élek, de a hozzáállásom és a reakcióm az teljesen a saját döntésem. És számomra ebben áll a szabadság, hogy adott körülmények között én mindig választhatom azt, hogy mire irányítom a figyelmem sugarát, és számomra egyébként ezt jelenti a derűlátás meg az optimizmus, nem az, hogy folyton vigyorgok, mint egy drogos, hogy nincs semmi nehézség, meg minden jól van, hanem hogy a figyelmem sugarát arra irányítom, hogy minek lehet mégis örülni, miért lehetek hálás, mert az tényleg, ahogy mondtad, az én döntésem. És ha erre figyelek, akkor nálunk a mi iskolánkban az az alaptézisek első számú törvénye, törvények törvénye, hogy ahol a figyelem, ott az energia. És ha én azt választom, hogy mindenben kényszeresen megkeresem azt, aminek tudok örülni, ami reményt ad, ami, hogy nem tudom, én divatosan fejezzem ki magam, ami emeli a rezgés szintemet, akkor ezzel a munkával már nem tudok olyan mélyre menni, és nem tudok áldozat lenni, és nem tudok annyira betekeredni, mert rááll az agyam, mint a tudatos álmodásnál, hogy ha megszokom, hogy visszanézem, hogy most ébren vagyok, vagy álmodom, akkor álmomban is elkezdem ezt kérdezgetni, automatizmussá válik, és akkor tudok tovább dolgozni. Ugyanez van, hogyha automatizmussá válik, hogy megállok, minek tudok örülni most. És ezt én például olyan gyermeteg módszerekkel tettem a mindennapjaim részévé, hogy voltak ilyen kis cetlieim, a pénztárcámban, fiókot, ha kinyitom, a laptop belső oldalán, hogy minek tudsz örülni most. És ez arra késztet, hogy van, aki köveket használ, vagy beveri a könyökét, vagy nem tudom, ez arra késztet, hogy tényleg álljak meg, és addig nem, nekem volt egy ilyen kis szabályom, hogy addig nem megyek tovább, tehát, hogy konkrétan nem mozdulok meg, amíg nem találok valamit. És ez mókás, hogyha az utcán jártadban kinyitod a pénztárcádat, és ott lecövekelsz, és például aluljáró hajléktalanok, cigarettacsíkek, akkor ott állsz, és addig állsz ott, amíg találsz valamit, hogy minek tudsz. És ez egyrészt a kreativitást is fejleszti, másrészt oda irányítja a figyelmed, és azt fogod keresni tényleg, és ez egy ilyen attitűddé válik később, hogy már megkeresem aktívan, és elviszem a figyelmem arról, ami hátráltat, ami bezár, ami beszűkít és lehúz, és tudatosan, és Számomra például ez az önismeretnek a konkrét kézzel fogható hozadéka, hogy én uralom az érzelmeimet is, mert én hozom őket létre. És nem úgy, hogy beveszek egy kémiai anyagot, ami aztán a központi idegrendszeremre hat, hanem a gondolataim segítségével alakítom át az érzelmeimet, ami egy varázslat, ez maga az alkímia, amiről beszélünk, hogy ezt a saját életünkön belül csak azt szoktuk mondani, hogy, vagy gondolni, hogy a spiritualitás az valamilyen elvon dolog, hogy öregasszonyok elvonulnak egy barlangba, és ott füstölnek, meg gyertyáznak, meg félhülyén mormognak valamit, és közben nem. Ez a mindennapjaink valósága, és ugyanezt csináljuk akkor is, ha tudatosak vagyunk rá, és ugyanezt csináljuk, hogyha nem, csak akkor ugye mindig látszik, hogy mit teremtünk vele. És ez az, amire talán nőként jobban oda tudunk figyelni, vagy jobban rááll a szemünk, ahogy mondtad, a gondoskodással, hogy nekünk van egy olyan, mi a férfiak genetikailag meghatározottan azt figyelik, ami mozog, ami változik, ami aktív, vadászni, menekülni, megvédeni a családot. Mi meg azt fizetjük, vagy azt figyeljük, ami van. A bogyók, síre a gyerek, csönd van, milyen csönd van. Tehát nekünk ez a ráérzékelésünk sokkal fejlettebb tud lenni, nekünk ez egy eszközünk, hogy amit anyám azt szokta mondani, hogy rááll a szemed. Hogy igen, amit figyelünk, és akkor rááll a szemünk a szemétre, és nagyon sokszor például most már látom azt a korral járó bölcsességgel, hogy a legtöbb ember nem azért nem szedi össze, mert rossz, hanem azért, mert nem jut eszébe, nem áll rá a szeme, és ez nem szabad, hogy ellenségességet keltsen bennem, vagy haragot, vagy a kiválóság érzését, hogy látod, öcsi, te ott hagytad, és én majd.
Én bezzeg, hanem, nem?
Én bezzeg, én külön vagyok, kicsicsire, figyelj! Hanem, hogy figyelj, én ezt most megcsinálom, mert én észrevettem, és tudom, hogy te majd megcsinálod a saját területeden, ami neked a te dolgod. És nem megyek abba bele, hogy egyfajta spirituális megbélyegzéssel, ugye régen a boszorkányokat bélyegezték, meg az erkölcstelen nőket, meg a nem tudom kiket, most meg azokat, akik eldobható kesztyűt használnak, meg azok, akik mit tudom én, figyelj, te úgy döntöttél, én meg most így döntök, és ez is ad egyfajta szabadságot, de ez már az ítélet aluli, a folytonos ítélkezés aluli szabadságot adja, ami már kezd egy kicsit meredekebbé válni, úgy érzem, de ez is egy érdekes nézőpont lehet, hogyha én beszüntetem azt, hogy megítélem a társaimat, legalább negatív irányba. Mert abból baj még nem származott, hogyha valakit túl dicsérnek, vagy túlságosan sok értékét vetted észre valakinek. De hogyha legalább azt befejezem, hogy az ostoba állatja, a primitív bunkója, és az ezélye, amivel távolságot teremtek, mert amit mondtál, hogy bezzeg én, és te meg nem, ez rendkívül sok energiát visz tőlem, attól, aki ítélkezik.
Abszolút.
Hanem igyekszem azzal foglalkozni, amit én csinálok. És ez is a nagyanyáink bölcsessége, hogy a saját udvarodon seperj. És akkor minden rendben van. És nem a te dolgod, hogy a Mariska kivel csalja meg a kicsodát. Tök sok energiát visz. És az a durva, hogy ez nekem megvolt már nagyon-nagyon régen fejben. És amikor elkezdtem odafigyelni 10 pár évvel ezelőtt az újonnan szerzett spiritualitásom magasságából és gőgjéből, hogy végigmegyek az utcán, és milyen gondolataim vannak az emberekkel kapcsolatban. És akkor persze ugye jött a húgyszagú hajléktalan, meg az agresszív előretolakodó, meg az emberiség összes mocska, és hogy megálltam, azt hiszem, akkor Margit-szigeten voltam, hogy te figyelj, és akkor most hogy is vagyunk azzal a spiritualitással, meg hogy minden egy. És hogy én persze egy vagyok a parfümériában az eladó kislánnyal. De a hajléktalannal meg nem egy vagyok, hogy az másik fajta, vagy hogy is van akkor ez, hogy mindenki felé szeretettel fordulunk, kivéve a felé, aki büdös. Mert az a saját hibájából és minek csinált úgy, és már kész volt az ítéletem, naponta több száz, hogy neki hogy kéne élni a saját életét, és én jobban tudom, nyilván, én mindent jobban tudok, és neki hogy kéne élni a saját életét, már megvolt a borítékolt ítélet, és már beleestem a saját csapdámba. Mert most a spiritualitás gőgének magasából csináltam a bélyegeket, meg a címkéket, nem pedig mondjuk az észszerű, racionális közgazdász dobogójáról. De a lényeg nem változik, mert én majd tudom, hogy annak a büdös, koszos hajléktalannak hogy kéne élni ahhoz, hogy jobb legyen a világ. És mi történik? Már megint nem a saját dolgommal foglalkozom, hanem igen, az ő életét.
Igen, itt az ítélkezéssel kapcsolatosan én is azt szoktam hangsúlyozni, hogy a tisztánlátásunkat gátolja az, hogyha ítélkezünk mások felett, és elviszi a fókuszt önmagunkról. Tehát azért érdemes ezeket magunkban tisztogatni, vagy ugye az első lépésként, hogy te is itt elmesélted, hogy hogyan ébredtél el rá, tehát tudatosítani magunkban, hogy én most ítélkezem mások felett, mert hogyha tényleg azt mondjuk, hogy egység van, és hogyha mondjuk a női témát tekintjük, akkor mondjuk női egység van, akkor vajon mire használom én azt az ítélkezést, ugye, hogy én felemelem magamat a másikhoz képest, vagy többnek látszódom, és akkor ott ugye már eleve ez nem stimmel, ez a nézőpont, hogy akkor hogy lehetek egységben, meg egyenlő a másikkal, ha eleve piedesztára emelem magamat az ítélkezéseimnek köszönhetően, és akkor megnyugszom, hogy hú, én de jól csinálom, meg amit te is mondtál, hogy bezzeg, én milyen tiszta vagyok, és fit, és akkor a másik meg tessék, és akkor persze, mert ezt nem úgy kellett volna neki csinálni, meg mindent ugye jobban tudunk, a másokról van szó. De hogy ez azért is fontos, amit itt említettél, mert hogyha ugye a témánál maradva megnézzük ugye a nőiség, tehát a felemelkedésünket, az ébredezésünket, ugye itt most a tudatosságról, meg az önismeretről van szó a nők tekintetében, hogy felébredni a világban, akkor ugye ez is az egyik feltétele, vagy lehetőség, inkább így mondom, a felébredésünknek, hogy észrevegyük ezeket az ítélkezéseinket, hiszen hogyha megnézzük, és ennek te talán nagyobb szakértője vagy, vagy jobban belemélyedtél ebbe a témában, hogy az elmúlt év századokban, ugye ez egy tendencia volt, hogy a nőket egymás ellen hangolta, akár a társadalom, a törvények, a szabályok, az a patriarchális társadalom, ugye, ami kialakult, és azt gondolom, hogy ez is egy lehetőség vagy feladat most itt ebben a váltási ciklusban, hogy nőként felismerjük azt, hogy milyen jó, hogyha ha szeretjük egymást, hogyha felnézünk egymást, ha tiszteljük egymást, mármint a nők is, tehát hogy nem széthúzunk, meg nem ítélkezünk, meg nem féltékenykedünk, meg irigykedünk a másikra, hanem meglátjuk a másik nőben a jót. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos, mert én speciál úgy nőttem fel, hogy én ezt láttam otthonról. Tehát, hogy inkább azt láttam, hogy jaj, ez a nő ilyen, olyan, amolyan, és így nem értettem kislányként, hogy de hát én meg azt láttam, hogy ilyen szép a haja, vagy olyan helyes, milyen szépen ki van sminkelve, és nem értettem. Nyilván ennek is megvolt a háttere, meg most már felnőként látom, hogy ezt én miért így tapasztaltam női vonalon a felmenőimtől, de hála jó Istennek erre rájöttem, megláttam a saját önismereti folyamatomban, és én nagyon szeretek hölgyekkel kapcsolódni, nem csak olyan értelemben, hogy most persze jó kis beszélgetéseink vannak, hanem nekem tényleg jó érzés látni, hogyha valaki, tehát jó érzés meglátni valakiben azt, hogy csinos, hogy jól néz ki, lehet akár inspiráló is mondjuk az öltözködése, tehát hogy tényleg az, amit mondasz, hogy a fókuszáltság az mennyire fontos, hogy hova vagyok orientálódva, hogy azt látom, azt akarom meglátni a másikban, hogy mi az, ami klassz benne, ami jó benne, ami szép, amit tudok értékelni, vagy mi az, amivel le tudom, ami által tudok ítélkezni felette, ugye az a úgymond rossz dolog, vagy negatív dolog, és akkor jaj, de jó, mert én viszont nem ilyen vagyok, hogy ez mennyire fontos. És ugye a felelősségünk ebben nagyon-nagyon fontos szerepet játszik, hiszen hogyha el tudjuk engedni ezeket a tévhiteket a felelősségről, és izgalmassá tud válni számunkra az önismeret folyamata, akkor nőként azt gondolom, hogy és hát a nőiségünknek a minőségében szerintem ez nagyon nagy szerepet játszik, hogy még inkább erősödjön bennünk, hogy azok az erények, amikről beszéltél, vagy beszélgettünk, ugye például a gondoskodás, vagy az intuíció, ugye ezek a ráérzések dolgokra, ezeket az erényeinket, ezeket fejlesszük, erősítsük magunkban. És ehhez szerintem nagyon nagy segítség az, hogyha ha nőként összetartunk, vagy tényleg tiszteletben tartjuk a másik nőiségét, és nem megyünk el ebbe az irányba, hogy ítélkezünk, meg féltékenykedünk, meg irigykedünk, meg stb. Ami hangsúlyozom, tényleg ez egy évszázados történet. Zárásként, mert ugye itt még, szerintem még nagyon sok mindenről tudnánk beszélgetni, de lassan lejár az időnk.
Egyetlen gondolatot engedj még meg.
Hogyne?
Ez a veleje annak, amiről beszélgetünk, és annyira örülök, hogy felhoztad, hogy az én egyik legfontosabb tanítom mondta, hogy ha a női erő magára ébred, akkor összeomlik a patriarchális társadalom. És hogy tényleg az van a verseny, a kompetitív nézőpontban, a javak szűkösségén alapuló filozófiában, hogy ugye versenyeznünk kell az Isten figyelméért, apa figyelméért, a szeretetért, a mindenért, és a versenyben le kell győzni a versenytársunkat, és ott mindig győztes van meg vesztes. És a saját tapasztalatom csodája, az, hogy amikor az emberek, a nők elkezdenek úgy egymás felé fordulni, ahogy mondtad, ugye én nagyon sokat dolgozom hölgyekkel, női körökben, és tapasztaltam azt az előző életemben, hogy milyen egy ilyen tipikus tyúkudvarban dolgozni, ahol sok nő van, és mondjuk egy pár férfi, és ők persze a főnök, és megy az intrika, hátba szúrjuk egymást, kibeszéljük, kavarunk, és mindenki gyönge. És ezt a megosztottságot uralja az egy darab kakas, és az egész rendszer tökre nem hatékony, és nagyon zavaros, és amikor rájöttem évekkel később, hogy pontosan ugyanez az energia az, ami magas szintre emelve alkotja azokat a női köröket, ahol egyáltalán nincs verseny. És a része vagyok több ilyen körnek, akik aztán együtt maradtak, és azt látni, amit mondasz, hogy ezek a nők egymást támogatják, és azt nézik, hogy mi a másikban a csodálatos, és megtartják, dédelgetik egymást, és azt az erőt, nekem senki nem mondja, hogy a nő az a gyengébbik, nem? Azt a megtartó erőt, amivel ott tudunk lenni egymásnak, anyagilag, érzelmileg, szellemileg, mindenhogy, és ott nincs verseny, hanem összerakjuk, amink van, és ez a lényeg annak, hogy önmagunkra ébredünk, amikor rájövünk, hogy nem kell versenyezni, tök szükségtelen, mert messzebbre jutunk, hogyha összeadjuk azt az erőt, amink van, és ezzel tényleg varázsolni lehet, és ebből daganatot lehet gyógyítani, világot lehet teremteni. Tényleg ez egy akkora hatalom, és olyan csoda, hogy nagyon köszönöm, hogy a végére behoztad, mert ez a lényeg, hogyha a nő önazonosan működik, akkor nem versenyez, és nem akar más legyőzni, nem akarja megmutatni, hanem ebbe a körbe, ebbe a szép végtelen mintázatba berakja, ami neki van, és utána hátradől, vannak ezek a képek, amikor a körben álló nők itt fogják egymás kezét, és mindenki igen, hátra tud dőlni, beletámaszkodni. Na, ez a női erő, hogy te is tartasz, és téged is tartanak, és ebből, amikor ráismerünk arra, hogy ez az önazonos működésünk, akkor ebből világot lehet teremteni. És hogyha a kedves hallgató semmit nem visz magával a mostani beszélgetésünkből, csak ezt, akkor már megérte. És akkor nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget adtál.
Nagyon-nagyon szívesen, és tényleg nagyon hálás vagyok. Annyi gondolat, ötlet jött, tehát ugye nyilván ilyenkor ezt talán te is érzed, vagy tudod, hogy igen, tehát hogy kapcsolódunk ugye ahhoz az információs térhez, kvantumtérhez, teremtőtérhez, bárhogy nevezzük is, ugyanarról beszélünk, hogy egy ilyen ihletett állapotban jönnek a gondolatok, és ugye nyilván a szándékunk az talán közös, azt gondolom, hogy a hallgatók a lehető legtöbb nyereséget kapják meg ugye abból, vagy a leginkább táplálódjon számájunk és hasznos az önismeretükben az, amiről beszélgettünk. Nagyon-nagyon köszönöm a lehetőséget én is, mert nagyon élveztem a beszélgetést, nagyon-nagyon, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó és aktuális ez a téma, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy így lezárva ezt a témát, hogy nem se témát, hanem azt lehetne folytatni, hanem a mai beszélgetésünket, hogy ami nagyon lényeges és üzenet a kedves hölgyek részére, hogy ezek mind azért nagyon fontosak, mert ezek tudják megadni az alapját annak a párkapcsolatnak, annak a kapcsolódásnak a férfival, akire vágyunk, ami egy nem alárendelt és nem győztes-vesztes helyzetet idéz elő és tart fent energetikailag, hanem egy olyan minőségű, egyenragú partnerként kölcsönös szeretet és szerelem általi kapcsolódást, amire a belső lényünk eredendően vágyik.
És ami méltó.
És ami méltó. Mindkettőnk számára, a férfi számára is, és a nő számára is. És hát igen, ennek az alapreceptje az, hogy fejleszünk az önismeretünket, és váljunk tudatossá. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer neked is, Anikó, hogy lehetőséget adtál arra, hogy beszélgessünk erről. A kedves hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. További szép napot kívánok mindenkinek. Viszlát, sziasztok!
Én is köszönöm szépen. Thank you.